Hazai makrogazdasági témával folytatjuk műsorunkat. Vendégünk a stúdióban Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, én is. Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük az aktuális témákkal. Talán a legfrissebb hír, amit olvasni lehet, hogy megérkezett a kormány bejelentése arról, hogy meghosszabbítják a jelzálog hitelesek kamatstopját. Mennyire lehetett erre számítani? És a kérdésnek az utolsó része pedig, hogy 2024 végével majd mire lehet számítani, hogy ez csak egy újabb türelmi periódus a következő fél évre még, vagy elképzelhető, hogy akkor is majd meghosszabbodik ez a kamatstop?
Nem tudjuk, hogy meddig lesz meghosszabbítva, hogy mindig fél évekre szokta mostanában meghosszabbítani a kormány ezeket a kamatstopokat, és ugye azok a háztartások örülnek ennek, akiknek változó kamatozású hitel volt, hiszen akik fix kamatozású hitelt vettek fel annó, azokat nem érinti. Picit rövidebb átárazódású hitelük volt, akkor néhányan belekerültek, de akik hosszabb fixálású hitellel vettek fel korábban, nekik majd azt számít, hogy amikor átárazódik a hitel, akkor mi lesz, és hogy akkor mit fog hozni a kormány döntésként, ugye ez attól függ, hogy akkor majd milyen kamat környezet alakul ki. Azt nem tudtuk, hogy most el fogja majd ezt törölni, vagy nem fogja eltörölni ezt a kamat plafont a kormányzat, azzal, hogy azért lassult a jegybanknak a kamat csökkentési ciklusa, ezzel azért nőtt az esélye folyamatosan, hogy akkor valószínűleg meg lesz hosszabbítva. Hogyha itt olyan jó lett volna az inflációs környezet, a árfolyam, a makrogazdaságot sorolhatnánk, vagy a nemzetközi környezetben már ugyanindult volna a kamatcsökkentés, hogy akár 6%-ra vagy 5-6 alá be tudott volna menni most arra az alapkamatnak a szintje, és így a változó kamatozás is ugye lefelé mozdult volna körülbelül erre a szintre, akkor azt gondolom, hogy jó esély lett volna, hogy eltörölje a kormány ezt a kamatplafont. És ebből a talán ki is lehet indulni, hogy akkor vajon mi lesz decemberben, tehát azt kell nagyjából belőni, hogy vajon hol lehet majd decemberben az alapkamat szintje, és akkor ehhez milyen rövid kamat hozam környezet fog majd párosulni. És én azt gondolom, hogyha itt számszerűen nagyobb lesz a kamat, mint 6% még évvégén is, akkor bőven van rá esély, hogy még egyszer fél évre meghosszabbítja ezt a kamatcsoppot. A 6% körüli szint az az, ami izgalmas lesz, hogy ott vajon melyik irányba mozdul el. Én azért 6% körül már azt gondolom, hogy akkor megszünteti a kamatstoppot.
Szintén friss hír, hogy túlzott deficiteljárás indulhat Magyarországgal szemben, 6 másik tagállammal együtt egyébként. Mi az oka ennek az eljárásnak, illetve ennek az eljárás elindításának, illetve lehet-e ez hatással a magyar költségvetésre, jelenthet-e esetleg megszorításokat, vagy egyéb költségvetési intézkedéseket?
Hát az oka az egyértelmű, hiszen Magyarországon nagyobb a hiány, mint 3% GDP arányosan. Ráadásul éppen az államadósságunk nagy valószínűség szerint az idejében nem is fog tudni csökkenni, hanem elég nagy a valószínűsége, hogy egy picit növekedni fog. Tehát ezzel a kompozícióval várható volt, hogy elindul a túlzott deficit eljárás, hiszen ez a szabály, hogy akkor meg kell jelölni, hogy mi az az út, mi az a folyamat, ami folyamán majd Magyarország újra 3% alá tudja csökkenteni a költségvetési hiányát, illetve hogyan tudja biztosítani azt, hogy az államadósság az csökkenő pályára kerüljön. De ez azért fontos, mert hogy Magyarország nem csak a költségvetési hiánycélt sérti meg, hanem az államadósság szintjére vonatkozó Maastrichti kritériumot, ugye 60% fölött van GDP arányosan jelenleg a magyar államadósság, mondjuk szemben egy olyan országgal, akinek jó alacsony államadóssága van, és mondjuk nagyjából egyensúlyi költségvetése, ott nem merül fel az, hogy túlzott deficit eljárásán induljon el. Itt a szabály az, hogy le kell tenni egy programot, ami alatt 4, illetve 7 év alatt le tudjuk csökkenteni az államháztartási hiányt 3% alá, és csökkenő pályára kerül az államadósságnak a szintje. Ezt a programot kell a kormánynak kidolgoznia, hitelesen bemutatni, és elkezdeni végrehajtani ezt a tervet. Most jelenleg első körben Magyarország nem fog emiatt semmilyen büntetést kapni az Európai Uniótól. Most egy figyelmeztetés van gyakorlatilag, hogy elindult ez a túlzott deficit eljárás, és hogyha későbbiekben nem felelünk meg ezeknek a kritériumoknak, tehát nem tudjuk szépen csökkenteni a költségvetési hiányt, a strukturális egyenlegünk esetleg romlik-e közben, Ugye itt azt nézik, hogy a ciklikusan kiigazított költségvetésünk milyen, ráadásul érdemes ebből levonni a kamatkiadásokat is, és akkor egy ilyen magelemet megvizsgálni, hogy alapjaiban, hogyha egy normális gazdasági környezet van, akkor mekkora a költségvetésnek a túlköltekezése, vagy éppen megtakarító-e a költségvetés. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha amúgy rendben van a költségvetés, csak éppen egy valamilyen gazdasági sok jelentkezett a rendszerben, akkor onnantól fogva inkább az a kérdés, hogy az a sok az mennyire lesz tartós, vagy nem tartós. Hogyha nem rontja el Magyarországnak a potenciális növekedését, és csak átmeneti sok, és utána vissza fog zárkózni a magyar gazdaság növekedése a potenciális szintjéhez, akkor várhatóan a szerkezete a költségvetésnek az elkezd helyreállni. Tehát mondjuk tegyük azt, vagy vegyük azt példának, hogy legutóbb, ugye amiatt is omlott nagyon a költségvetésünk, mert összeomlott a belső fogyasztásunk. Ezáltal az áfa bevételek nem jöttek úgy, de ugye, hogyha ezt kigazítjuk strukturálisan, akkor látjuk azt, hogy nem lenne akkora hiány, hogyha nem jött volna ez a recesszió, és hogyha nem tartósan marad velünk a recesszió, mert alapvetően egyébként látjuk azt, hogy ez az energiasokból jött, egy magas inflációs sokból, de ez nem egy tartós elem, hanem most már normalizálódnak a helyzetek, akkor jogosan várjuk azt, hogy azért valamennyire elkezd helyreállni majd a lakossági fogyasztás, ezen keresztül az áfa bevételek is elkezdenek visszajönni, tehát van egy automatikus helyreállítási folyamat a költségvetésben. Viszont, hogyha azt látjuk, hogy ha ezek a strukturálisan kiigazított egyenlegek nagyon nagy negatívumot mutatnak, akkor itt valami nagy baj van, tehát akkor ott akár az adórendszerhez is mélyebben hozzá kell nyúlni, vagy a kiadási szerkezethez. Ugye most Magyarországon az egyik legnagyobb probléma még mindig a kamatkiadás, ami már 4,7% környékére GDP arányosan felszalad, emellett kéne majd egy 3% alatti hiányt létrehozni, tehát ez azt jelenteni, hogy a kamatkiadásokon kívül egy 1,7%-os többlete kéne lenni a költségvetésnek az idei évben, ahhoz, hogy ezt a 3%-ot elérjük. Nyilván ezt nem fogja tudni a kormány teljesíteni, már a 4,5%-os hiányhoz is egy enyhe elsődleges többlet kell, ugye 0,2%. Ez az, amit esetleg el lehet várni a kormányzattól, viszont ehhez is még azt gondoljuk, hogy kell többletkiigazító csomag, nagyjából egy ilyen 500 milliárd forintos nagyságrendben. De ezzel nincs még vége a történet meg, mert jövőre is kell majd egy kiigazító csomag, és nagy valószínűséggel még 2026-ban is kéne egy kiigazító csomag, és akkor lépésenként juthatnánk el arra a szintre, amivel párhuzamosan akkor a túlzott deficit eljárás is megszűnhetne majd Magyarországgal szemben.
Konkrétan ez egyébként növekedési prognózisban hogy néz ki? Tehát maradjunk ennél a 2026-ig tartó időszaknál. Ugye említetted, utaltál rá, hogy a fogyasztási rangsorban ez is egyébként egy friss hír. A tavalyi évet tekintve az utolsó helyre csúsztunk vissza, de ugye arra is utaltál, hogy ebben azért lehetnek bizonyos változások, hogyha ez a recessziós környezet, gondolom itt akár a régióban, akár Európában itt kicsit a növekedési kilátások azok javulnak. Tehát hogy festenek konkrétan a prognózisok mondjuk növekedés tekintetében 2026-ig? Mi az egyébként a mi tekintetben akár pozitívan, akár negatívan tudja befolyásolni az alappályát? Itt zárójelben már gondolnék például az uniós források megérkezésére, vagy meg nem érkezésére is.
Magyarország továbbra is azért egy nyitott gazdaság, tehát természetesen a külső környezet az mindig befolyásolni fogja a magyar gazdaságnak a teljesítményét, de ha költségvetés oldalról nézzük meg, akkor sokkal fontosabb, hogy a belső fogyasztás hogy alakul, illetve a másik fontos elem, hogy a munkaerőpiaci folyamatok hogy alakulnak, hiszen ez a két legnagyobb adóbevételi sor azért jelenleg a költségvetésben. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a foglalkoztatás az magas szinten van, és a belső fogyasztás az élénkül, akkor az mindenképpen jót fog tenni a költségvetésnek. Egyébként én azt látom, hogy az idejében várható egy komolyabb felpattanás a fogyasztásban majd az év második felében, tehát ott már azért láthatunk szerintem egy ilyen 3-4% körüli fogyasztás növekedést, hiszen a reál keresett növekedés az az idejében 8-10% körül lehet. És az áprilisi kiskereskedelmi forgalomban én egy elég fontos változást láttam összetételben, hiszen nem csak a élelmiszerfogyasztás növekedett év per év alapon, hanem végre a nem élelmiszerfogyasztás is. Tehát ez egy picit már azért azt vetíti előre, hogy a lakossági bizalom elkezdett javulgatni. Ezért még nem azt mondom, hogy nagyon erőteljes ez a lakossági fogyasztói bizalom, de azáltal, hogy az infláció azért varamelés lassult, a bérnövekedés ezt meghaladja, és nem látunk továbbra sem tömeges leépítéseket, azért ez összességében javítja a lakossági bizalmat, de nem feltétlen a lakossági fogyasztás, nem feltétlen a kiskereskedelembe fog csak lecsapódni, hiszen szolgáltatásokat is vásárolnak a magyar emberek, ugye akár hazai fogyasztásokat, de elképzelhető, hogy külföldi fogyasztásokat, tehát ez is befolyásolja majd, hogy ez hogyan csapódik le mind a növekedésben, mind a költségvetésben. Én egyébként az idejévre nagyjából egy ilyen 2,4%-os növekedést látok, és ahogy említettem, a fő húzóerő azért idén inkább a lakossági fogyasztás lesz, illetve valamennyi beruházás növekedés. A jövő évben jönnek be már bőven új kapacitások, tehát ott az export is egyre jobban hozzá tud tenni, az export növekedés a gazdaság, a GDP mértékéhez, viszont ebből kevesebb adóbevétel csapódik le, mint arányaiban ugye a belső fogyasztásból. És hát jövő évben én azért azt reálisnak látom, hogy 3% fölé kerüljön a növekedésünk, akár 3,5% környékét, 3,7-et is elérhet, de a potenciális növekedésünk az inkább a 3% környékén tanyázik, tehát ha ezektől letisztítjuk, akkor 2026-ra, nem számítva azzal, hogy nem tudom, hogy a kormányzat 2026-ban a választások előtt milyen fiskális politikát fog végrehajtani, tehát milyen adakozó kedvébe lesz. Hogyha ezzel nem kalkulálok, akkor inkább egy 3%-os növekedés az, ami valószínűsíthető 2026-ra.
Említetted, hogy a fogyasztói bizalom helyreállásában a bérnövekedés mellett az infláció jelentős csökkenésének is kulcs szerepe volt. Hogy látod, hogy az infláció az előttünk álló időszakban a év végéig hogyan alakulhat, illetve mik a fő kockázatok mindkét irányban az alappályát illetően?
Érdekes, mert én viszonylag pesszimista voltam az inflációt illetően még az év elején. Az elmúlt pár hónap adata viszont az idei évi inflációs várakozásomat lefelé módosította, de nem a jövő évi inflációs várakozásomat, sőt, ott még egy picit emeltem is. Ugye ez úgy néz ki, hogy évelején még inkább azt gondoltam, hogy 5,5% környékére könnyedén visszakúszhat év végére az infláció. Most viszont úgy látom, hogy lehet, hogy még az 5%-ot sem fogja év végén elérni. Trendjében sajnos még változást nem látok, tehát azt nem gondolom, hogy innentől stabilizálódik, és csak lefelé menne az infláció, de nincs akkora emelkedés benne most jelenleg. Ennek az egyik fő oka az, hogy az élelmiszerinfláció sokkal jobban alakul, mint ahogy azt korábban gondoltam. Egyelőre a termések sem néznek ki rosszul, tehát nem az látszódik, hogy itt egy nagyon komoly nyersanyag, élelmiszerpiaci nyersanyagi sok jelenne meg a rendszerben, ami után elkezdi fölfelé nyomni az élelmiszernek az árát. Emellett pedig az energiaárak elég stabilak, ugye ez is elég fontos komponens, az, hogy nálunk Magyarországon ugye az üzemanyagárak azért jelentősen csökkentek, ha ez régióban nem is volt igaz, de ugye, ahogy visszaközelítettünk a régió szintekre, és az a korábbi benzinárstopp vagy ársapka miatt, amikor ezt kivezették, és utána a cégeknek azért egy picit magasabb áréssel dolgoztak, és akkor ez most megint kikerült a rendszerből. Ez egy picit ugye visszahozta az üzemanyag árszintünket, és ez most hozott egy új lendületet a alacsonyabb inflációs környezetnek. Tehát ezek az egyedi tényezők, amiket így nem lehetett pontosan látni évelején, ezek olyan irányba mozdultak el, hogy inkább alacsonyabb inflációt vetítenek előre az idejévre. De a jövő év az teljesen más történet, mert a lakossági fogyasztás, meg a belső fogyasztás ereje, az továbbra is azt gondolom, hogy mint kockázat infláció szempontból ott van, tehát hogy nő a belső kereslet. A szolgáltató szektorban még mindig látjuk azt, hogy magas az átárazás, persze lehet bízni benne, hogy idén majd június-júliusban ez lezajlik, és akkor onnantól normalizálódik, de ezt még nem látjuk, tehát erre nincsen példa, hogy ez így zajlana le, és a belső kereslet erősödése sem ezt vetíti előre, hogy így zajjon, így menjen ez végbe. És ráadásul most a forint is éppen gyengülget, annak azért lehet a tartós fogyasztási cikkek piacán is egy árfelhajtó hatása, hogyha majd ezen a szinteken kell beszerezni az új kollekciókat, akkor azért a sajnos hozhat áremelkedés, különösen, hogyha azt látják, hogy a belső fogyasztás megerősödik. Tehát van egy csomó olyan kockázat még mindig a rendszerben, ami miatt én a jövő évben ezt a 4,2%-os inflációt várom éves átlagban, tehát nem látom azt, hogy az idei évi szinthez képest jövőre tud érdemben mérséklődni az infláció.
Forint-euró relációban, ha már szóba hoztad, mire érdemes számítani? Mi az, ami a hallgatókat itt akár a nyaralás előtt befolyásolhatja majd?
De igen, ez mindig egy érdekes és szenzitív téma is. Ráadásul a volatilitás a piacon rendkívül nagy mostanában, tehát elég nehéz akár 2-3 hetes prognózisokat is adni, mert nagyon átváltott az egész piac adatvezérelt üzemmódba, a szokásosnál is jobban, hektikusabban reagálnak egy-egy új információra. És hát az látszódott a Magyar Nemzeti Bank részéről, hogy ők egy erősebb árfolyamot szeretnének, hiszen kisebbet, tehát a két opció közül a kisebbet választották, és 25 bázisponttal csökkentették a kamatot, emellett egy igen szigorú hangvételű üzenetet is fogalmaztak meg, egyértelműen mondták, hogy kamat csökkentésnek a szüneteltetése is jöhet. Nagyon figyelnek a kockázati felárakra, a volatilitásra, tehát ezek mind olyan üzenetek, amik azért azt támasztják alá, hogy a Magyar Nemzeti Bank inkább egy erősebb, stabilabb árfolyamot szeretne látni, mint amit most az elmúlt egy hónapban, vagy inkább két hétben tapasztaltunk a forint piacán. Úgyhogy ebből a szempontból ez a 400 körüli szint, ez inkább egy tetőnek tekinthető, valahol a 385-400-as sáv az, ami úgy jól kezelhető most a magyar gazdaság számára. Én azt gondolom, hogy ebben a sávban nem is mondható sem túlértékeltnek a forint, sem alulértékeltnek a forint, úgyhogy valahol itt mozoghat. És akkor ehhez jönnek a nemzetközi sokkok, például ha tovább erősödik a dollár, a Fed még később kezdi a kamat csökkentését, geopolitikai kockázatot, most nem akarom végig sorolni a millió variánsát ezeknek a lehetőségeknek, de hát miután a forintnak a legnagyobb még mindig a volatilitása a régióban, tehát az érzékenység ezekre a különböző sokkokra, hírekre, ezért benne van a pakliban óhatatlanul, hogy 400 fölé is nézne az árfolyam, de ebben az esetben én azt gondolom, hogy a jegybank egyértelműen a tartás mellett fogja letenni a voksát, és arra fog törekedni, hogy vissza tudjon térni a forint ebbe a 385-400-as sávba.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióban. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt a vendégünk. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét mindenkinek!